Egy dinamikusan fejlődő tőzsdei céggel ismerkedhetünk meg mai adásunkban. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Pallag Róbert. A nap vendége, ifjabb Csikán Attila, az Alteo NRT vezérigazgatója, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak, és köszönöm a meghívást!
Az Alteónak ugye most már 15 éves múltja van, és hát egy igazi sikertörténetről beszélhetünk. Ez nem túlzás akkor, hogyha a tőzsdei árfolyamra gondolunk. Hadd kezdjek egy személyes élménnyel. Találkozásunk még 2012-ből, amikor ugye nagyon örültünk annak, hogy intézményi befektetőként ennek a sztorinak végül is részese lehettünk, és hát természetesen azóta is figyelemmel követem az Alteónak a pályafutását, és örömteli az szerintem minden részvényes számára, hogy a kezdet lényegében nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az árfolyam az több mint 10-szereződött, de ha csak az elmúlt 5 évet nézzük, akkor ott is egy 5-szörözés valósult meg, úgyhogy egyelőre a dinamika az töretlen, és a befektetőket mindenképpen foglalkoztatja az, hogy hogy néz ki a részvény árfolyam, mi történik a céggel, és hát nem beszélve arról, hogy emellett egyébként évről évre komoly osztalékot is kifizetett a részvényeseinek a cég. Hogyha visszagondolunk erre az elmúlt 15 évre, vagy akár csak a komoly tőzsdei szerepvállásra. Számodra mik azok a mérföldkövek, amik ebben a sztoriban kiemelkedőek, vagy számodra különösen fontosak?
Mindenképpen azzal kezdeném, amit te is említettél, a legelső tőkepiaci szerepléseinkre, mert valljuk be őszintén, hogy mi nagyon hittünk ebben a vállalatban már akkor is, de ebben a vállalatban akkor még hinni kellett. Iciri-piciri volt egy szerintem akkor is jó stratégiával, de sokkal több volt a jövője, mint a jelene, és ebben meglátni azt a lehetőséget, ami már volt, pláne kívülről befektetőként, ez mindenképpen egy nagy dolog, és egy számunkra nagyon fontos dolog volt. Úgyhogy a legelső tőkebevonásunk, ami ugye még egy zárt körű tőkebevonás volt, vagy a legelső kötvénykibocsátásunk, és aztán ugye egy olyan folyamat, aminek a vége az IPO volt, ha mondhatom így, hogy a vége, hiszen a tőkepiacnak soha nincs vége, a tőkepiaci sztorinak, de azért mégis az IPO feltette a koronát arra az első néhány éves működésre, ami a tőkepiaci jelenlétünknek a megalapozását jelenti, és azért mondom, hogy megalapozás, mert ugye ezzel, ahogy az megtörtént, azt megünnepeltük, és ahogy az utolsó pezsgő elpukkant, kezdődött is ugye a második fejezet, hogy rendben, akkor most már valódi közkészhányaddal bíró társaság vagyunk, akkor építsük ezt a sztorit likviditásban, olyan kölcsönösen előnyös együttműködésben, ami nekünk egy jó működési modellt és egy biztos finanszírozást jelent, a befektetőknek meg egy megfelelő hozamot, most mindegy is, hogy árfolyamról vagy osztalékról beszélek. És hát ugye ma már Buxindex tagok vagyunk, és nagyon-nagyon fontos a tőzsde az életünkben, nagyon sok mindent lehetővé tesz nekünk, ugye egészen odáig bezárólag, hogy ma már az ESG minősítésünk is megvan, és nem titok, hogy akár zöld kötvényben, akár ugye további részvénypiaci tranzakciókban gondolkodik a társaság, és hát szeretnénk ezt a sztorit tovább folytatni. És hát azt kérdezted, hogy mik a legnagyobb mérföldkövek. Nekünk mindig is egy picit ilyen duális volt az életünk, hiszen mindig volt egy tőkepiaci sztori, de ugye magában a tőkepiaci sztori az ugye nem létezhet akkor, hogyha ott nincsen a fundamentum mellette. Tehát természetesen egy energetikai vállalat vagyunk, energetikai projekteket zöldözőben is, és akár akvizíciókkal is megvalósítunk, és itt is voltak azért nagyon nagy mérföldkövek. Voltak az első akvizícióink, az első zöldmezős beruházásunk, az első nagyobb akvizíciónk, amikor egy magunknál jóval nagyobb vállalatot, a Synergyt vettük meg és sikeresen integráltuk, vagy ugye egészen most az idei év elején megvalósult nagy tulajdonos váltásra gondolok, hát ezek is mind nagy-nagy mérföldkövek a cég életében. 15 év hosszú idő, és mégis nagyon rövid. Sok ilyen mérföldkövet tudnék mondani, bár olyan, mint egy pillanat lett volna.
Tény, hogy a hazai energetikai piac egyik meghatározó vállalatává váltatok, kinőttétek magatokat, és hogyha megnézzük a piaci kapitalizációt, akkor ez bizony olyan szintekre került, ami már külföldi intézményi befektetőknek is ott van a monitorján. És hogyha megnézem azt, hogy akárcsak a honlapotokon magatokról mit mondtok röviden, akkor ugye előkerül a fenntarthatóság, előkerül az innováció, és előkerül, hogy az a növekedési dinamika, amit ti egyébként ígértetek a befektetőknek, ahogy fogalmaztál, és az ne csak az organikus növekedésről szóljon, hanem akvizíciókról is.
Igen.
hogyha visszatekintünk, és azt kell megnézni, hogy ez egy dinamikusan változó befektetési környezet, azért sok időszak, tehát a 15 év ahhoz kellően hosszú, volt itt nagyon sok olyan tényező, ami azért felborította a normál üzleti folyamatokat. Milyen stratégiai változásokra volt szükség, hogy idáig eljussatok? Ezeket hogy lehetne így összegezni egy ilyen beszélgetés keretében, ahol nincsen korlátlan időnk?
Igen, visszaemlékszem arra az időre, amikor az autó még nem is létezett, csak egy üzleti tervezés és egy gondolkodás volt, és akkor azt mondtuk, hogy ez egy kompetencia központ. Még neve nem volt a cégnek egyébként, de azt mondtuk, hogy itt igazából a nagyon fontos az, hogy azért a világ elindult egy valamilyen irányba. Látszik azt, hogy olyan kihívásokkal szembesülünk, akár a klímaváltozás, akár a biodiverzitás terén, ami mindenképpen valamilyen választ fog igényelni, és hogyha mi kompetensen képesek vagyunk ezeket a válaszokat megfogalmazni, és az ezekből adódó üzleti lehetőségeket kihasználni, akkor ez mindenképpen jó lesz. Ez az alapja a stratégiánknak a kezdetektől fogva, és igazából ez kicsit konkrétabbra fordítva azt is jelenti, hogy 15 évvel ezelőtt is látszott már például azt, hogy a megújuló energetikának egyre nagyobb tere kell, hogy legyen, látszott, hogy a vállalati energetika egyre fontosabb kell, hogy legyen, stratégiai szintre kell, hogy emeljük ezeket a dolgokat. Nagyon sok mindent változott a hogyan az elmúlt 15 évben, bővültek a lehetőségek, bizonyos dolgok nem bizonyultak életképesnek, és inkább elhagytuk őket, de bejöttek olyan dolgok, amikre még nem is számítottunk. A kompetencia pontosan azt jelenti, hogy ezeket követjük, időben felismerjük, és talán icipicit hamarabb is használjuk, mint mások, és hát persze próbáljuk nem használni azokat, amik nem fognak beválni később. Úgyhogy a kompetencia tulajdonképpen nem jelent mást, remélem ez nem hangzik cinikusan, mint egy jobb találati arányt, mint a versenytársaké.
Egyébként a menedzsment az mennyire tudott állandó maradni? Tehát az a csapat, akivel elindultatok, ahhoz képest itt a bővülés az milyen változásokat hozott, mekkora a fluktuáció a cégnél, és hány olyan kulcsember van, akikre azt lehet mondani, hogy tényleg ennek a folyamatos sikernek a részesei tudtak lenni.
Ugye sokkal nagyobb ma már a menedzsment, mint volt, tehát értelemszerűen egy kezdetben 15-16 fős cégben, ha csak nem tekintek mindenkit menedzsmentnek, akkor ugye 2-3 emberről beszélünk, akivel elkezdtük ezt a sztorit vezetőkkel, a leges-leges legelején, és hát abból ketten vannak igazgatói pozícióban, akik, hát annak idején nem volt ilyen, ugye nem csináltunk egy olyan vállalatot, mint egy ilyen jobb vállalkozás, hogy mindenki vezérigazgató, meg vezérigazgató helyettes, menedzsernek hívtuk, vagy vezetőnek hívtuk az embereket, de gyakorlatilag ugyanazt csinálják, csak mondjuk 100-szor akkorában, mint előtte, és akkor persze rögtön el is mondtam, hogy nyilvánvalóan teljesen más csinálnak. De vannak olyan kollégáim, a kereskedelmi igazgatónk, a treasury és pénzügyi igazgatónk, akik a leges-leges legelejétől velünk vannak. Van az executive boardnak egy tagja, Kovács Domonkos kollégám, aki majdnem a leges legelejétől, most már 12 éve tagja a csapatnak, és hát ahogy bővültünk, folyamatosan jöttek új emberek, és hát persze távoztak is emberek, de azt gondolom, hogy a szellemiség és az a fajta hangulat és az a mag, ami egy menedzsmentet és egy menedzsment kultúrát jelent, az hát remélem az sem volt állandó, hanem folyamatosan fejlődött, de mondjuk így, hogy az értékei állandóak maradtak.
Megint egy picit visszatérünk az akvizíciós területre, ugye Domonkos személyében az M&A és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettesről van szó. Hogyan viszonyultok egyébként az akvizíciók szűréséhez? Nyilvánvaló az, hogy sok célpontot vizsgáltok. Hogy néz ki ennek a folyamata? És külön rákérdeznék a szinergiára, amit szintén említettél már. De azt gondolom, az egy komoly mérföldkő volt, nagyon olcsón tudtátok azt a céget megvenni. Azért meg tudjátok találni, visszatekintve azért jó néhány alkalommal azokat, amik komoly értékteremtésre képesek a cég szempontjából.
Igen, ez egy nagyon szisztematikus munka. Ugye különböző típusú akvizíciók vannak azért, mert vannak azok a típusú mondjuk erőművi vagy eszköz típusú akvizíciók, amiből elég sok lehetőség van. És viszonylag, hogy így mondjam, gyakran jönnek be, és ezekre van nálunk egy algoritmus kialakítva, hogy egy nagyon-nagyon gyors értékelés, egy nagyon-nagyon gyors ránézés után hogyan tudunk viszonylag gyorsan egy olyan értékelést csinálni, hogy van ennek realitása, illeszkedik a stratégiánkhoz, megszerezhető egy olyan megtérüléssel, ami nekünk megfelel, és nagyon gyorsan a partnerrel, aki behozta, kommunikáljuk, hogy mit látunk, ha van közös halmaz, akkor megyünk tovább, ha nem, akkor mindenkinek sokkal jobb, ha az erőforrásokat ugye helyesen optimáljuk. Akkor egész vállalatokat vagy komplexebb ügyeket veszünk meg, az nyilván sokkal ritkábban van, az egy opportunisztikus dolog, az akkor van vevő, ha eladó is, és vice versa. És azok nyilván egy hosszabb folyamaton mennek át, erre is van azért az egész vállalatnak támogató és segítő funkciója, de ezekről már egyedi döntéseket hozunk, tehát ezt nem lehet már semmilyen módon uniformizálni, hanem teljesen egyedileg nézzünk meg mindent. Ebből nincsen olyan nagyon-nagyon sok, tehát ez néhány évente, és ezekből kell tudni jól választani. Mindig nagyon nehéz, hogy akvizíció, hát ez egy nagyon nehéz műfaj. Aki csinálta, azt tudja, hogy egyik oldalról ugye valamilyen módon elkezdesz kötődni ahhoz a vállalathoz, amelyiket sokáig vizsgálsz, és elkezdesz minél közelebb menni, miközben két okból is tudatosan távol kell tartanod magad, egyrészt mert tárgyalsz róla, tehát akkor ugye, ha ordít rólad, hogy te ezt meg akarod szerezni, az úgy nagyon nehéz tárgyalás, most akár a vételáról, akár a szerződésről beszélünk. Másik oldalról meg fel kell tudnod dolgozni azt a tényt, hogy egy akvizíció az olyan műfaj, hogy az utolsó pillanatban is megjósulhat. Ugye az öldmezős erőműépítés az nem ilyen, tehát az, hogyha egyszer már ott vannak az eszközök és építjük, az nem szokott egyszer csak elmenni onnan. Hát egy akvizíció elmehet tulajdonképpen akármikor, addig, amíg az ember nem írta alá a szerződést és nem zárta az adott tranzakciót. Úgyhogy kevés egyedi tranzakciót csinálunk, és hát a Synergy is ilyen volt az életünkben. Amikor a Synergy-t integráltuk, akkor egy évig ez volt a feladata a vállalatnak. Nem mondom, hogy más nem csináltunk, de ez volt abszolút a top prioritás. Említetted, hogy olcsón tudtuk megszerezni, ugye én annyiból picit ezt finomítanám, hogy egyrészt én nekem ilyet nem szabad mondani, mert van egy eladó mindig, de azért azt is látni kell, hogy az eladónak a prioritása akkor az volt, hogy olyas valakinek adja el, aki ezt tovább is tudja működtetni, abban a megfelelő stratégiában, amiben ő is gondolkodott. Ez nagyon fontos volt, ez lehet, hogy sokakat meglep, de a legfontosabb vevőkhöz közösen mentünk el, és közösen mutatkoztunk be. Nem mondom, hogy megkérdeztük, de mégis majdnem azt mondom, hogy megkérdeztük a vevőket, hogy a legnagyobb partnereket, hogy ha megtörténik a tranzakció, akkor ők tudnak ezzel együtt élni. Úgyhogy ez nagyon fontos volt, és ezért azt gondolom, hogy ez volt az egyik fő oka, amiért mi ebben előre tudtunk menni, és hát a Synergy-ről azt kell tudni, hogy az egy dolog, hogy megvettük és integráltuk, és ezzel ugye nőttünk, de abból az együttműködésből, ami akkor elindult, született azóta számos más egyéb nagyon termékeny projekt, tehát ma ez a vállalat ugye nem csak azért nagy, mert akvizíciókkal megnőttünk, hanem mert az abból jövő szinergiákat, vagy abból jövő növekedési lehetőségeket használtuk ki tovább és tovább.
Hol helyezkedik el egyébként az Alteo most az energetikai piacnak a bizonyos szegmenseiben? Mi az, amire leginkább fókuszáltok, és mitől várjátok majd a további növekedést? Szándékosan nem akarok most üzletágokat kiemelni, ezeket majd elmondod.
Igen, hát hogy kezdjem ott, amit ugye említettem már, hogy a legelején látszott, hogy fenntarthatósági kihívások vannak, és erre az energetikában nagyon komolyan válaszolni kell. Erre szükséges egy országstratégiát is kialakítani, és erre egy olyan vállalat, ami arra vállalkozik, hogy ebben részt vesz, mint az Alteo, ugye ehhez kell, hogy idomuljon a stratégiája. Na most, ha elmondom, hogy mit csinálunk a konkrétumok mentén, akkor tulajdonképpen erre az elmúlt két mondatomra fogok tudni mindig visszautalgatni. Egyik oldalról akkor, ha megújulók, akkor a megújulóknak az elterjesztése. Mi vagyunk Magyarországon a második legnagyobb szélerőmű tulajdonosok, ezen kívül van naperőművünk, most is építünk egy eléggé szemmel látható méretű naperőmű kapacitást, és ezen kívül nagyon-nagyon fontos, hogy menetrendezünk naperőműveket, tehát külső partnereknek is vállalunk, ebben már eléggé nagyra nőttünk, hogy így mondjam. A magyar ipari kapacitásnak egy magas készenlegű százalékát mi menetrendezzük, de ezen kívül van vízerőművünk, van biogázerőművünk, biometán, biogáztermeléssel is foglalkozunk. Tehát azt mondom, hogy majdnem minden hangszeren játszunk, ami Magyarországon a megújulóban releváns. Na most viszont, ha ez a sok megújuló ugye terjed, és egyre több van belőle, akkor ugye most már sokan tudják, hogy ez bizonyos kihívásokat jelent a villamosenergia rendszerbe, különösen az időjárás függők, mert ugye azok, ahogy szokták mondani, ha süt a nap termel, ha nem süt a nap nem termel, ha fúj a szél termel, ha nem fúj a szél nem termel. A helyzet viszont az, hogy ez nem probléma, ez kihívás és lehetőség, aminek meg lehet felelni, és ahol ezeket a problémákat megoldják, azok az úgynevezett szabályozói piacok, ahol arról gondoskodik elsősorban a Magyar Villamosenergia Rendszer Irányító, tehát a MAVIR, hogy ezzel ne legyen gond, hogy ezek ilyen, csúnyán mondom, össze-vissza termelnek. Tehát kiegyenlíti ezt az egészet, és ehhez így ezt ő nyilván ő hangolja össze, de erre úgy megint csak vállalkozókat vesz igénybe, akinek erre szolgáló kapacitásai vannak. és ez nekünk nagyon-nagyon fontos, ebben nagyon nagy elszállással megyünk ebben a piacban. Ehhez vannak földgáz alapú motorjaink, a földgáz alapú motorok nagyon gyorsan tudnak fölle terhelni, és akkor, amikor mi akarjuk, nem akkor, amikor az időjárás, úgyhogy ez mindenképpen fontos. De vannak energiatárolóink, mi voltunk az elsők, akik rendszerindításban villamos energiatárolót használtunk. Van most már elektromos kazánunk, amit hadrendbe állítottunk. Szélerőművünk is van már ebben a rendszerben, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ebben is működünk, hogy ha ez nem hangzik nagyképűnek, akkor azt mondom, hogy építünk megújulót, meg helyet csinálunk a megújulóknak ezzel a stratégiával. És hát akkor a harmadik dolog pedig az, hogy ezt csináljuk saját magunknak, és vannak nagyon fontos vállalati partnereink. Tehát, ahogy mondtam, a vállalatoknak is fel kell ismerni, hogy ebben tennivalójuk van, és azért vannak olyan vállalatok Magyarországon, akinek az energiafogyasztása az erőművi méretű, ha úgy tetszik, sőt, a saját erőművei is vannak, mi üzemeltetünk erőműveket, amik iparvállalatoknál vannak a saját termelésnek az optimálására, fogyasztásnak az optimálására. Tulajdonképpen, amikor végignézzük, hogy az energetika fenntarthatósági szempontból hogyan tud végigmenni, és hogy hogyan tud egy ország stratégiában megjelenni, akkor mi ezeken a pontokon ezeket támogatjuk, és ez lehet akár egy zöldmezős beruházás, barnamezős beruházás, vagy egy akvizíció is. Az akvizíció is a nap végén nagyon sokszor beruházást jelent, mert ez egy dolog, hogy megveszünk egy vállalatot, de utána általában ugye befektetni, beruházni szoktunk annak a fejlesztésében. És akkor most húzok egy vonalat, és akkor ez egy teljesen tisztán energetikai stratégia, hát ez az, ami kibővült most az elmúlt években nálunk, azt mondtuk, hogy körforgásos gazdaság, rengeteg ponton kapcsolódik az energetikához. Említettem a biogáz-biometán termelést, ami összekapcsolja a hulladékgazdálkodást az energetikával, hiszen hulladékból termel biogázt az erőmű, és ez az összekapcsolódás létrehozott nálunk egy üzletágat, és ma már van egy hulladékgazdálkodási, illetve most már egy következő szintre emelve azt mondom, hogy körforgásos gazdasági üzletágunk, amelyik szintén ígéretes és szépen fejlődik.
Kis szünet után innen folytatjuk a beszélgetést Ifjabb Csikán Attilával, az Alteo Nyerté vezérigazgatójával.